Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, most és mindörökké. Amen. Keresztelőre készülve, drága testvéreim, dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, mégpedig a 431-es számú énekkel. Úr Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti véletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. El szeretném hozzáolvasni Márk evangéliumából a 10. fejezet, így pedig 10. fejezet 14. verséből. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa, mondja Jézus. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve, megáldotta őket. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek! Nem mindenki tudja elfogadni azt, hogyha valaki megzavar egy istentiszteleti alkalmat. Nem mindenki tudja elfogadni azt, hogyha valaki bármilyen hitbeli összejövetelt éppen lármával, hangoskodással, papírcsörgéssel, kiabálással megakaszt. Azt kell elképzelnünk, hogy amikor Jézus elindult a tanítványaival az utcán, amikor sokaság vette őt körül, amikor igazából egy csendes lelki együttlétre került volna sor, akkor gyermekek jöttek. Gyermekek jöttek és hangoskodtak. Nagyon érdekes volt, hogy az ige megelőző szakaszaiban azt olvassuk, hogy kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Igen, ez az, amikor egy ember megijed attól, hogy talán egy kicsit kikerülök a középpontból, talán nem rám, vagy éppen nem a tanítóra, a mesterre fognak figyelni mások, hanem azokra, akikért éppen oda hoztak. Nem tudjuk, hogy kik hozták oda ezeket a gyermekeket. Azt sem tudjuk, hogy milyen gyermekek voltak ezek. Fiúk voltak, lányok voltak, honnan jöttek. Egy biztos volt, hogy jöttek ezek a gyermekek. Hozták őket. Hogyan hozták őket? Szeretettel. És boldogan. Mert tudták azt, hogy Jézusnál jó helyük lesz. És mikor megindul ez a tömeg, ez a nép, akkor a tanítványok pedig ne hangosan, hát itt a mester van, itt csöndesen kell lenni. De hát mondjuk ezt egy gyermeknek, mondjuk ezt egy felnőttnek, akinek a szívében öröm van, boldogság van, hogy Jézushoz oda mehetnek közvetlenül közel, hiszen annyi mindent hallhattak már erről a tanítóról, erről a mesterről, sőt, a messiásról, Isten fiáról. Hogy kihez is vihetnék. Olyan ez, mikor azt mondjuk magunkban, hogy kihez is mehetnénk, Urunk, hiszen örök életnek beszéde, evangéliuma van te nálad. És ekkor ebben a izgalomban, buzgalomban valaki pedig azt mondja, hogy csönd, hát ne zavarjátok itt a mestert. Mit csináltok? Jézus pedig magához hívja őket. Engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket. Drága testvéreim, milyen jó lenne szülők és keresztszülők, kedves keresztelendő gyermekek, hogyha a későbbiekben is, a későbbi évek folyamán is ez a buzgalom lenne meg bennetek, most ami megvan. Hogy bizony majd, mikor picivel nagyobbak lesztek, akkor ugyanúgy Jézushoz fogtok jönni. Milyen jó lenne, ha akkor sem akadályozna benneteket senki, hogy eljöjjetek a hittanórára. Mert bizony akkor is majd meg kell tenni ezeket a lépéseket Jézus Krisztus felé, hiszen akkor is érvényes lesz Krisztusnak ez a hívása felétek, és a szülők, keresztszülők felé, hogy engedjétek hozzám jönni. Szinte Krisztus kéri, az ő vágya az, hogy találkozhasson ezekkel az életekkel, ezekkel a kicsin kis életekkel, amelyek kicsin kis nyáj, melyet össze kell szedni, össze kell gyűjteni, össze kell terelni. Mindezt azért, hogy az Atya neve dicsőítessék. Ne akadályozzátok őket, szülők, keresztszülők, gyülekezet, ezt Krisztus mindnyájunknak mondja. Ne akadályozzátok a gyermekeket abban, hogy Jézus Krisztushoz menjenek. Ne akadályozzátok abban, hogy az életük gyümölcstermővé váljon, gyümölcstermővé fakadjon, és újjá legyen minden mindenekben. Ne akadályozzátok, miért? És miért engedjétek hozzá? Mert ilyeneké az Isten országa. Az ilyen gyermeki szívvel, lélekkel, hittel befogadó gyermeki szíveké az Isten országa. A tanítványok előtt pedig példaként említi Jézus, példaként hozza a kisgyermekeket. Nyilvánvalóan elpirulhatott az arcuk ezeknek a szakáltól, teljes férfi tekinteteknek, arcoknak, hogy hoppá, hát a gyermekeket hozza föl Jézus elénk ide, hát most mit tegyünk? Meghallgatjuk, más nem tudjuk, és megfogadjuk. Igyekszünk nem lecsendesíteni, igyekszünk nem elküldeni. Esetleg egy Isten tiszteletről, egy imaóráról, egy bibliaóráról, vagy egy gyermeki alkalomról, vagy bárhonnan a gyermekeket, hanem igyekszünk elfogadni, hogy ilyeneké az Isten országa, hogy nekem is ilyenné kellene lennem, ilyen jó és ilyen nyitott szívű emberré kellene lennem, mint amilyenek a gyermekek. Felnőttként gyermekszívvel. A világunknak ez a legnagyobb kihívása, ez a legnagyobb feladata, hogy valaki ilyenné váljon, felnőttként gyermekszívűvé. És ilyennek maradjon valóban, hogy ezt kamatoztassa, hogy ezt tegye. Mert ekkor mit tett Jézus Krisztus, amit mi magunk is meg fogunk tenni, illetve mi magunk lelkipásztorok is mindig megteszünk a keresztelőkor? Átöleltük. Átölelte, kezét rájuk téve, megáldotta őket. Amikor átvisszük a gyermeket, és megmutatjuk a gyülekezet közösségének, akkor magunkhoz öleljük őket jószórosan, nehogy leessenek, hanem védelemben érezzék magukat, ahogyan egy jó apa megteheti, egy jó anya megteheti a gyermekével ezt. És mit teszünk még? Megáldjuk őket. És nem magunkból, nem magunktól, hanem Jézus Krisztus nevében, az ő erejével, a Szent Lelket elkérve, hogy mikor eljön az idő, önmaga dönthessen arról, hogy Krisztushoz akar tartozni. Így legyen. Amen. Jöjjetek, álljunk föl, testvéreim, valljuk meg együtt, közösen hitünket, elmondva az apostoli hitvallást, a szülőkkel, keresztszülőkkel együtt mondjuk el valamennyien. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Megkérem a szülőket, keresztszülőket, lépjenek közelebb az úrasztalához. Gyermekekkel együtt, természetesen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után most feleljetek együtt közösen a következő kérdésekre egy szívvel hallható szóval. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, együtt feleljétek, hangosan: akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, itt a gyülekezet színe előtt? Ha igen, együtt hangosan feleljétek: ígérjük és fogadjuk. Hozzátok fordulok most, Istennek népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk gyermekekért és családjaikért. Örökkévaló Istenünk, kőszál vagy mi nekünk, hiszen valóban nem homokra építjük fel a mi házunkat, lelki házainkat, hanem kősziklára, mely szikla megtart, mely szikla megáll az idők végezetéig, és azon túl is. Köszönjük neked, hogy ez a szikla maga Jézus Krisztus lehet, a te egyszülött szeretett fiad, akiben valóban eljött hozzánk a testet öltött ige, a testet öltött szeretet. És hogy mind a mai napig az ő dicsőséges feltámadásával, a halála után itt lehet közöttünk lelke által, és meg akar bennünket áldani. Így kérünk ezekért, családokért, szülőkért, keresztszülőkért. Hordozd őket a te tenyereden, és adj meg nekik mindent, ami ahhoz kell, hogy őt hitben neveljék és neveltessék. Ehhez pedig használj föl bennünket is, Urunk, hogy tudjunk segítségükre lenni, most és mindenkor. Amen.
Kimber, Arabella, keresztelet ége, vasár, unna, szentélyek, Istennek a ége.
Kimber, Arabella Isten népéhez tartozik. Debreci Bence Isten népéhez tartozik.
Károly Randa Mózsga, keresztelek téged, Atyám, a fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.
Károly, Laura, Mónika Isten népéhez tartozik. Helyünket elfoglalva testvéreim, magasztaljuk tovább a mi Urunkat 68. számú énekünkkel, 68. számú dicséretünket énekeljük. Így pedig az első és a harmadik verseit, így kezdődik 68. számú dicséretünk, illetve zsoltárunk, hogyha felindul az Isten.
Isten elkergettetnek szertelen minden ő ellenségé, és elfutamodnak széllyel ő haragos színe elől minden ő gyűlölő. Mint a fő semmivé leszen, elvész minden ő dolgok, mint vihaszul vad a tűztől, úgy az ő kemény színétől elvesznek a gonoszok. Táplál kegyesen, az özvegyeknek oltalma, az ő isteni hatalma, lakván ő szentségében. Megáld egyes embereket, cserédeket, ház nép tenyészésére, a foglyokat ő kimenti, a pártütőket rekeszti, puszta és harag földre.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt hírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 19. részben, a 23. verssel kezdődő szakaszban.
Abban az időben nem csekély zavargás támadt az Úr útja miatt, mert egy Demeter nevű ötvös, aki ezüstből kis Artemis templomokat készített, nem csekély keresethez juttatta a kézműveseket. Ez az ember összegyűjtötte a kézművesek, valamint a hasonló foglalkozásokat, és így szólt hozzájuk. Férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből származik a mi jólétünk, de látjátok és halljátok, hogy nem csak Efézusban, hanem szinte egész Ázsiában nagy tömegeket nyert meg, és vezetett félre ez a Pál, aki azt mondja, hogy amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Nem csak az a veszély fenyeget azonban, hogy a mesterségünk csődbe jut, hanem az is, hogy a nagy istenőnek Artemisnek a templomát is semmibe veszik, és így ő, akit egész Ázsia és egész földkerekség tisztel, el fogja veszíteni dicsőségét. Amikor ezeket hallották, haragra gerjedtek, és így kiáltoztak. Nagy az efézusi Artemis. Az ő zavar kiterjedt az egész városra. Majd megragadva a Makedón Gájuszt és Arisztarkhoszt, Pál utitársait, egy akarattal a szintházba rohantak. Pál is be akart menni a nép közé, de őt nem engedték a tanítványok. Néhány tartományi főtisztviselő, aki barátja volt, szintén üzent neki és kérte, hogy ne menjen el a színházba. Ott pedig egyik ezt, a másik azt kiáltozta. A gyűlésben ugyanis nagy volt az űrzavar, és a legtöbben azt sem tudták, miért jöttek össze. A tömegből előszólították Alexandroszt, mivel a zsidók őt tuszkolták előre. Alexandrosz pedig intett a kezével, hogy védőbeszédet akar mondani a nép előtt. De amikor felismerték, hogy zsidó, egyetlen kiáltás tört ki mindenkiből, és ezt lehetett hallani, mint egy két órán át. Nagy az efézusi Artemis. Végre a város jegyzője lecsendesítette a sokaságot, és így szólt. Efézusi férfiak, van-e olyan ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy istennő, Artemis templomának, és az ő égből leszállt képének az őrizője? Mivel tehát ezt senki nem vitatja, nyugodjatok meg, és ne kövessetek el semmiféle meggondolatlanságot. Mert idehoztátok ezeket az embereket, akik nem templomrablók, és nem is káromolják a mi istennőnket. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó kézműveseknek panaszuk van valaki ellen, vannak törvénykezési napok, és vannak helytartók, pereljenek ott egymással. Ha pedig ezen kívül van valami kívánságotok, az törvényes népgyűlésen kell elintézni. Mert így is az a veszély fenyeget minket, hogy lázadással vádolnak a mai nap miatt, nincs ugyanis semmiféle ok, amellyel meg tudnánk magyarázni ezt a csődületet. Ezeket mondva feloszlatta a gyűlést. Amen.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, amikor missziói utazásunkat járjuk és olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, az ókori világ egyik legnagyobb városába érkezünk meg. Ez a város pedig Efézus. Mintegy 200 000 élnek az akkori, így mondják, ott megapoliszban. És ott látható, ha ma nem is, de egykor látható volt Artemis vagy Diana temploma faragásában, mindenfajta pompájában, mint az ókori világ építészetének egyik csodája. Az evangélium, amikor megérkezik ebbe a városba, akkor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy egy művelt, görög nyelvű Apollós az, aki hirdeti az evangéliumot. És az ő igehirdetése nyomán emberi értelemben életek jobbulnak meg. tulajdonképpen egy nagyon nemes kezdeményezésnek az élére áll, amelyben mindvégig egy belső gyötrődés és egy belső vívódás következménye az, hogy az életet nemesebbé és szebbé tegyük. És azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a hétköznapi világunkban ugyanígy szeretnénk ennek a megvalósulását, hogy az élet az szebb és nemesebb legyen. És nagyon sok erőt és energiát fektetünk abba, hogy ez így meg is valósuljon. Hogy mindaz, ami az életemet akadályozza, ami nehézséget, ami gondot, ami bűnt ad, azt le tudjam tenni, hogy könnyebb legyen az élet. Legalábbis a környezetem azt gondolja rólam, hogy az én életem könnyebb. És ebben a gyülekezetben azt tapasztaljuk, hogy Apollós ezt nagyon intenzíven hirdeti. Viszont valami hiányzik az ő ige hirdetéséből, az ige hirdetésnek a magva, a megfeszített és feltámadott Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel. És ezt két barátja, két szolgatása Pálnak, Apolló szívére helyezi Akvila és Priscilla, és ebben a közösségben, gyülekezetben valódi élet újulások kezdődnek. Amikor Krisztus már nem külső és nem lelki erőszak következtében munkálkodik egy ember életében, hanem mint egy a mag elkezd növekedni, és valami egészen új bontakozik ki a Szentlélek munkájaként, akkor az ember külső cselekedetei nem változnak, de egy valamiben óriási változás következik be, hogy ezt nem a maga akaratából, a maga erejéből, a maga indulatából akarja megvalósítani, hanem a benne élő Krisztusból. Efézusról azt mondja a Pál apostol egyéb leveleiben, illetve azt mondja a mi Úrunk Jézus Krisztus, mint feltámadott a Jelenések könyvében, hogy sok kapu, sok lehetőség, sok alkalom volt ott. Hogy Isten emberi szíveket nyitogatott, ezt jelenti ez a kép a Bibliában, hogy ajtó. De azt is mondja, sok az ellenség. A korintusi levélben egyszerűen azt mondja Pál, hogy neki, mintha vadállatokkal kellene megküzdenie. És biztos, hogy sok a feszültség is a gyülekezetben. Mert a feltámadott Jézus azt mondja ennek a közösségnek, emlékezz tehát, honnan estél ki, és térj meg. Kedves testvérek, a mai alkalmunknak a rövid kérdése az, hogy milyen változást hoz az evangélium egy embernek az életében. Mi az, amit felvállalunk belőle, és mi az, amit elutasítunk? Mert valljuk be őszintén, hogy legtöbbször mi a felszínt szeretnénk megváltoztatni. Valljuk be őszintén, hogy nem kívánjuk a gyökeres változásokat. Azonban így egy ember életében nincsen fordulat. Demeter, akit itt olvasunk ebben a történetben, az ötvösöknek a vezetője, azt mondja, hogy minden változást elfogad addig, ameddig ez ránézve nem jelent következményt. Azaz, hadd mondjam most így, a mai világ és az egykori világ minden változást, minden vallásoskodást, minden nemes vallási cselekvést elfogad addig, amíg az a vallásgyakorlásnak egy alternatívája, de nem kizárólagossága. És Krisztus ebben nem tűr megalkovást. Krisztus nem azt mondja, hogy egy vagyok a sokak közül. Nem azt mondja, hogy nézd meg ennek a világnak számos lehetőségét, és választ ki belőle magad számára a legjobbat, hanem Krisztus azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen egy lehetőség. Azt gondolom, hogy ez ma legalább olyan zavart kelt az emberekben, mint amilyen zavar támadt ott Efézusban. Amikor komolyan veszük Jézus mondatát, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És ezt a mondatát Jézusnak sokan félre is értik. És azt mondják, hogy akkor Jézus kitaszít, Jézus ellök. Milyen Isten az ilyen, akinek nem jó az én életem? Nem erről van szó. Hanem ez a történet éppen azt bizonyítja, hogy Krisztus eljött ezért az ötvös mesterért. Hogy Krisztus eljött értünk. Mert Krisztus nem meg akar fosztani valamitől, nem ki akar bennünket semmizni, nem el akarja venni az életünket, nem meg akarja szüntetni a mi gondolkodásunkat. Nem azt mondja, hogy dobjuk el mindazt a teremtettségünkből fakadó jellegzetességet, személyiségi jegyet, amik vagyunk. Nem megfosztani akar, hanem valami értékesebbet, többet, jobbat és tartalmasabbat szeretne adni. Amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor ebben a nagyon határozott, nagyon konkrét mondatban azt mondja, hogy én adom az életnek az értelmét számodra. És nem csak egy vagyok a sok lehetőség közül, hanem az egyetlen egy. Kedves testvérek, ez viszont sokszor belső tusát, harcot, háborút, csődületet jelent. De Jézus arra bátorítja az egykori tanítványokat, és arra bátorítja a magiakat, hogy ne legyenek megalkuvók, hogy ne elégedjenek meg kevesebben, hanem csak az élettel. És nem véletlenül mondja Jézus később ennek a gyülekezetnek, az efézusiaknak, hogy nem vagytok hidegek és nem vagytok forrók. Bár lennétek hidegek, vagy bár lennétek forrók, de mivel langyosak vagytok, ezért kiköplek titeket, és találjatok vissza az első szeretethez. Ne féltsd az életedet, ne féltsd Krisztustól a mindennapjaidat, ne féltsd Krisztustól mesterségedet, örökségedet, kultúrádat, mert Krisztus meggazdagít téged. Mennyi indulat lehet Krisztussal szemben, mennyi értetlenség, mennyi háborúság, mennyi csődület, itt olvassuk ebben a történetben, egészen konkrétan. El tudjátok képzelni azt, hogy egy közösség, egy pogány gyülekezet két órán keresztül csak azt kiáltja, mondjuk ezt a szót, nem azt mondom most, hogy azt ordítja, csak azt kiáltja, hogy nagy az efézusi Diana, nagy az efézusi Artemis, ugyanaz a két szó, két órán keresztül, úgyhogy nem lehet hallani semmi egyebet. Hogy minden más elnémuljon, hogy mindenki másnak a szava megszűnjön ebben a helyzetben. Döbbenetes. Mit jelent az evangélium? Azt jelenti, hogy akinek a szívére ér, akit eltalál, az nem maradhat ugyanolyan. Nem maradhatsz ugyanolyan. Hallottuk itt egy mondat erejéig azt a példázatát Jézusnak, amikor a magvetőről beszél, hogy kimegy a magvető és hinti az evangéliumot, mondja a jó szót, a legjobbat, és van olyan mag, amely az út szélére esik, és felkapkodják a madarak. Ez azt jelenti, legyünk teljesen józanok, ez azt jelenti, hogy amikor kimegyünk a templomból, akkor azt se tudjuk, hogy mit hablatyoltak itt össze-vissza. Ez az, amikor nem érint meg bennünket abszolút, még a szívünkhöz sem ér, valahogy végig szenvedtük ezt az egy órát. Aztán azt mondja Jézus, hogy van olyan mag, amelyik amelyik beesik a kövek közé. Hány ilyen maggal találkoztam már én is itt a gyülekezetünkben, akik itt vannak, eljönnek, tele vannak érzelemmel, tele vannak buzgósággal, tele vannak tenni akarással, tele vannak szétfeszítő szeretettel. És a követ között a mag egy valamit nem tud megtenni, meggyökerezni. És amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan mennek. Nem csak a mi gyülekezetünkből, hanem mennek Krisztus mellől. Mert amikor jön az életnek a terhe, a példázat szerint a napnak a sugara, akkor feladják az életet. És hány olyan maggal találkozunk, amelyről azt mondja Jézus, hogy belehullik a földbe, és elkezd növekedni. Példa értékűként gyarapszik, de közben mellette nő a gaz, a gyom, és a gyom erősebb és megfojtja. Ode, sokszor láttam már azt, hogy fiatalok, szerelmesek, ifjak, házastársak, vagy házasságba készülők azt mondják, hogy majd én megváltoztatom a férjemet, vagy a feleségemet, majd én megtérítem. És egy idő után feladják, nem lesz belőle semmi. És megszomorodik magukban is Isten szent lelke. De amikor az evangélium célba ér, amikor a legmélyebbre hatol, amikor eltalál, amikor azt érzi az ember, hogy rólam van szó, és most már nem nekem kellene tenni valamit, nem azon múlik, hogy én milyen voltam, vagy milyen vagyok, hanem azon, hogy befogadom-e, akkor elkezd növekedni. És felülírja a kapcsolataimat, felülírja a viszonyomat a környezethez, a településhez, amelyben élek. És persze felforgatja a dolgaimnak a rendjét, mert egyszerűen nevetségesnek hat, hogy amit korábban halálosan, komolyan vettem, ami életem központi szerepe volt, az most már a nevetség tárgya. Ó, drága testvérek, hogy mosolygunk mi ezeken a régieken, bölcselő embereken, Efézusban, Kis-Ázsiában, hogy valami fajta templomban, melynek 127 oszlopa van, ott hajlonganak, meg vesznek különböző figurákat ezüstből. Micsoda bolondság ez? Milyen fejlett a mai kor? Á, de hogy mi ugyanilyen közröhelyes dolgokat művelünk, amikor amulettekben, különböző kövekben, varázsszegekben, regékben, mondókákban, varázslásokban hiszünk. Az ember, amikor szembe találja önmagával az Istent, Jézus Krisztusban, akkor egyszerűen nevetséges az, amire az életemet korábban alapoztam. És tényleg megváltozhat egy város. Tényleg megváltozhat egy ország. És tényleg elsüllyedhetnek megingathatatlannak tűlő hatalmasságok és szokások. Igen, testvérek, az evangélium veszélyes lehet, mert megmutatja a dolgok valódi értékét, megmutatja azt, hogy mi mit ér. És megérthetjük az evangéliumban, ami Urunk Jézus Krisztus követésének a titkát. Isten világosságát, a keresztnek az értelmét, és az örök életet. No, ez hiányzott Apollós és a János keresztségét bírók ige hirdetéséből. A lényeg, a kereszt, az evangélium, az örök élet. És az evangélium azért veszélyes, mert döntésre hív téged is. És aki Krisztus mellett kiáll, annak mindig következménye van, mert ledülnek a bálványok, megszűnnek a babonák. És felértékelődik a testvér. Felértékelődik az ember. A másikkal való kapcsolat. És nem lesz többi a pénz, az üzlet, imádandó istenség, mert ezekre a dolgokra az evangélium, mint ahogy önzésemre is, nagyon veszélyes. De az ilyen önző, önmagára is veszélyes embernek hirdeti újra és újra az Isten. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Ezt az élet Ura mondja Jézus Krisztus mindannyiunknak. Amen. Válaszoljunk fennállva testvéreim az elhangzott igére. 96. Zsoltárunkat énekeljük 3. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg neked, hogy igéd nem csak a legszebb dolgokat említi az ember életéből, hanem említi azokat a feszültségeket, azokat a nehézségeket, azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek gyakran megterhelik mindennapjainkat. Itt arról olvastunk, Urunk, és azt hallottuk, hogy igéddel szemben jelenik meg a csődület. De közben azt érezzük, hogy gyakran bennünk van ellenszenv irántad. Kérünk, Urunk, hogy adj gyökeres szót a mi életünkben, mindennapjainkban, olyan szót, amely megváltoztat. Olyan szót, amely kitartásra sarkal, olyan szót, amely erőt ad, olyan szót, amely megőriz a te szavadat. És arra kérünk, hogy a te szavad mutassa meg, hogy mi az értékes, mi az értéktelen. És hogy ne féltsük a mi életünknek amulettjeit, drága köveit, legnagyobbnak gondolt dolgait odaadni néked, elvetni magunktól, és komolyan venni, hogy te vagy az egyedüli, az egyetlen egy. Köszönjük, Urunk, hogy igéd változást adott, és változást ad. Egy társadalomban is, egy közösségben is, egy településen is. A te kezedbe tesszük ezért, Urunk, a mi jövő heti szolgálatunkat, kérjük, hogy szent lelked vezessen bennünket, amikor a Szent István Parkban itt Pomázon hangzik majd 2-től péntekig az evangélium, hogy mindazok, akik ott vannak, akik talán szabad idejüket töltik, azok meghallhassanak valami jót ebben a világban, valami olyat, ami valódi értéket és életet ad az örökké valóságra, Jézus Krisztust. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megkeresztelt gyermekekért és családjaikért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik az elmúlt héten emlékeztek. Te tudod, Urunk, hogy évek nem változtatnak sokszor semmit a mi fájdalmunkon, a hiányon, amit szerettünk elmenetele okoz, egészen addig, amíg szent lelkeddel oda nem állsz mellénk, amíg nem bátorítasz, vigasztalsz és nem adsz erőt. Könyörgünk, Urunk, az emlékezőkért, add nékik a te útmutatásodat, és az örök élet evangéliumáról szóló hír komolyan vételének lehetőségét és bizonyosságát. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szenvedőkért, imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, kórházi ágyon lévőkért, könyörgünk gyermekeinkért. Oly sokan köszönjük neked, hogy megőrizted őket ebben a tanévben, és kérünk, hogy légy a pihenés időszakában is velük. Imádkozunk hozzád, Urunk, a szülőkért, akik gyakran úgy látják, hogy most egyre sűrűbbek a dolgaik és feladataik. Imádkozunk azokért, akiknek semmire sincsen idejük ebben a világban. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túl élő testvéreinkért. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket, ezt követően pedig a Pomázi Református Egyházközség választási és szavazat számlálási bizottságának fogadalomtételére kerül majd sor. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét és minden adományát. Örömmel hirdetem, hogy megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, elvihetjük missziói célt szolgál, aki úgy gondolja, hogy a következő szám előállításához jó szívvel ad adományt, 800 forinttal teheti meg mindezt. Az újság hátoldalán, illetve a padokban, itt a templomban láthatjuk, hogy jövő héten, keddtől péntekig este 6 órától evangelizációs esteink lesznek Pomázon a Szent István Parkban. Ez egy szabadtéri istentiszteletet jelent majd, de nem az a célunk, hogy egy romantikus álomnak feleljünk meg, hogy a szabadtérben is együtt legyünk istentiszteleten, hanem azért, hogy megszólítsunk olyanokat is, akik esetleg nem mernek bejönni a templomba. De ez nem csak azoknak szól, akik ott lesznek majd a parkban, a téren, hanem mindannyiunknak. Ezért azt kérem, hogy ezeket a kis szóróanyagokat vigyük magunkkal. Ne hagyjuk itt a templomban, szedjük össze mindet, és adjuk oda szomszédnak, kollégának, ismerősnek, barátnak, hiszen a jövő héten ez már teljesen felesleges lesz jövő héten vasárnap. Tehát vigyük el mindet. Az Isten tiszteletek a Szent István Park egyik felében lesznek alkalomról alkalomra, körülbelül olyan egy óra, másfél órásak lesznek. Többen kérdezték, hogy lesz-e szék? Lesz. Tehát le tudunk majd ülni az alkalommal. Sőt, lesznek bizonyságtételek is ezeken az estéken. Szeretettel kérem gyülekezetünk minden tagját, hogy imádkozzunk ezért az alkalomért. Akár a holnapi imaórán, akár egyéni csendességünkben is. Tehát jövő héten, keddtől péntekig 18 órától Jónás próféta könyve alapján szól az evangélium. És még azt is hadd mondjam, hogy természetesen Pomáz város önkormányzatától megkértük a hivatalos engedélyt, tehát 5 órától 8 óráig úgynevezett területfoglalási engedélyünk is van erre az alkalomra. Hirdetem gyermektáborainkat, reformációs gyermektáborunk július 3-a és 8-a között lesz. A jelentkezés már lezárult, köszönettel fogadunk tartós élelmiszer felajánlásokat, Izsonyi Kromcsik Ildikó testvérünk a kiáratnál fogadja mindezeket. Napközis táborunk augusztus 15 és 18 között lesz, majd itt Pomázon, erre augusztus 1-ig tudunk jelentkezni. Alkalmainkat hirdetem még. Hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 5 órától imaóra, 18 órától pedig énekkari próba lesz, ez lesz énekkarunk záró alkalma a nyári szünidő előtt. Ahogyan említettem, a szabadtéri evangelizációs alkalom lesz, ifjúsági alkalmunk is ott lesz kint a szabadtéri evangelizációs istentiszteleten. Jövő héten, vasárnap, 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon. Alkalmunkon megkereszteljük Hajdú Katinka, Dórát, Kovács Nimródot és Veréb Dánielt. Szeretettel hirdetem, hogy ma 15:30-tól a szülői alkalmak nyári szünet előtti befejező alkalma lesz majd. Szarka Miklós testvérünk előadását beszélgethetjük át. Ez az előadás meghallgatható gyülekezetünk honlapján is. Amellyel kapcsolatban hadd jelezzem, néha szoktam nézni, már nem csak a honlapot, hogy amióta intenzívebben használjuk, azóta átlép. Tehát nekünk ez sok, a 150 ezres látogatottságát ez az oldal. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. június 13-án harang szólt Víg Sándorné halálának 5. éves évfordulóján, emlékezett leánya és családja. 2017. június 14-én harang szólt Suhai Mihályné Szabó Mária halálának 5. éves évfordulóján, emlékeztek gyermekei, az Engi és a Mézes család, és tisztelője Pronich Péter, s mindazok, akik szerették, ismerték és tisztelték. Istenünk kegyelme legyen emlékező testvéreink életén. Ahogyan a hirdetések kezdetén jeleztem, ebben az esztendőben nem csak a reformáció 500. emlék évére emlékezünk, hanem teljes magyarországi református egyházunkban általános tisztújítás lesz presbiterjeink és gondnok testvéreink között. Egyházunk rendjében vannak olyan tisztségek, amelyek határozatlan időek, és vannak olyan választott tisztségek, például a közegyházi tisztségek is ilyenek, amelyek 6 éves ciklusra szólnak. Ebben az esztendőben gyülekezetünk presbitériumának és minden magyarországi presbitériumnak a mandátuma lejár. Ezért választásokra van szükség. Egyházunk törvényei részletesen igazgatják és bemutatják a választási eljárást, melynek az első fázisa az előkészítés. Gyülekezetünk presbitériuma úgy döntött, hogy Pomázon 2017. október 15-én lesznek majd a gyülekezeti presbiteri és gondnok választás. Az előkészítő szakaszban megválasztott a presbitériumunk a jelölő és szavazatszámlálási, azaz választási bizottságot. A választási bizottság tagjai istentiszteletünkön most fogadalmat tesznek majd, és ők lesznek azok, akik presbitériumunknak 2017. szeptember 15-éig a gyülekezetünk széleskörű tájékozódása, gyülekezetünkben való széleskörű tájékozódás alapján jelölteket fognak javasolni a presbitériumnak. Ezért arra kérem gyülekezetünk minden tagját, hogyha presbiter testvérnek alkalmas jelöltről tud, az keresse meg a választási bizottság tagjait. A jelöltségnek van egy külső és van egy belső feltétele. A belső feltétele az, hogy valakit erre a szolgálatra Jézus Krisztus elhívjon. Azaz újjászületett és szolgálatot vállaló ember legyen. A külső feltétel pedig az, hogy mindezt a gyülekezet felismerje, azaz mi magunk is lássuk ezt a bizonyosságot a testvérünkön. A másik külső feltétel pedig az, hogy konfirmált reformátusról legyen szó, aki betöltötte 18. életévét, és választói névjegyzékünkben már 3 éve szerepel. Ha valaki nem itt szerepel 3 éve a választói névjegyzékben, azt egyéb módon szabályozza a törvényünk. Ezzel párhuzamosan gyülekezetünk gondnokot, és a közösségünk, társegyházközségünk szokásrendje szerint, egyben főgondnokot is választ. A legutóbbi presbiteri határozatunk az volt, hogy a gyülekezetünknek, a társegyházközségünknek, Pomáz Csobánk a társegyházközségének a főgondnoka a pomázi gondnok. Így a mi gondnokválasztásunk egyben főgondnok választás is lesz. Gyülekezetünk gondnoka az a presbiter testvérünk lehet, akit a közösség majd október 15-én presbiternek választ, és még egy külső feltétele van a jelöltségének, az, hogy 3 évet már presbiteri szolgálatban kellett eltöltenie korábban. Tisztelettel és szeretettel felkérem a választási bizottság tagjait, hogy jöjjenek ki az úrasztalához, és tegyék le velem együtt a fogadalmukat. Kérem szépen, hogy jöjjön az úrasztalához dr. Török Miklósné Horváth Ágnes testvérem, Köncöl Dánielné, Eszternéné, Pálfiné, Suhajda Erzsébet testvérem, Óváriné, Herpai Dóra testvérem és Régiusz Judit testvérem. Gyülekezetünket pedig arra kérem, hogy fennállva legyen tanúja fogadalomtételnek. Úgy mondjuk a fogadalmat, hogy először mindenki a saját nevét, utána pedig a fogadalomtételt együtt fogjuk mondani, és Judit kezdje majd a nevével. Jó? Ezt
kérem.
Én
Régiusz Judit.
Én Óváriné Herpai Dóra.
Én Pálfiné Suhajda Erzsébet.
Én Köncöl Dánielné.
Én Törökné Horváth Ágnes.
Én Nyilas Zoltán András. A Pomáz Csobánkai Református Társegyházközség. A Pomáz Csobánkai Református Társegyházközség Pomázi Választási Bizottságának tagjaként fogadom. Pomázi Választási Bizottságának tagjaként fogadom, hogy a tisztújító presbiter választás alatt, hogy a tisztújító presbiter választás alatt a Magyarországi Református Egyház törvényeit, a Magyarországi Református Egyház törvényeit maradéktalanul megtartom, és a rám bízott titkot megőrzöm, és a rám bízott titkot megőrzöm. Isten engem úgy segítsen, Isten engem úgy segítsen. Amen. Istenünk igéje mondja, légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van Istened az Úr mindenütt, amerre csak jársz. Urunk, áldja meg a választási bizottság munkáját, és ígérjük, hogy különböző alkalmakon rendszerint beszámolunk majd az elvégzett dolgainkról. Isten áldja meg a testvéreket, Isten áldja meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az alkalmunk végéhez közeledünk, egy információt szeretnék még átadni. 16-an jelentkeztek az Ige Idők Reformáció 500 kiállításra. Megrendeltük ehhez mérten a buszt, és megrendeltük a tárlatvezetést. 9 órakor fogunk indulni, akik korábban jelentkeztek erre az alkalomra. 10 órától lesz a Nemzeti Múzeumban a tárlatvezetésünk, ez 1 órát vesz majd igénybe, és azt javaslom, és azt kérem mindazoktól, akik részt vesznek ezen a kis túrán, hogy utána menjünk át a Rádai utcába, egyházkerületi székházunkba, a Biblia Múzeumba, ahol pedig a héten nyílt Dürer rézmetszeteiből egy kiállítás, azt tekintenénk még meg, és úgy fogunk közösen onnan a kollégiumból, székházból hazautazni. Tehát itt 9 órakor találkozunk indulásra, a Nemzeti Múzeumnál pedig 10 órakor leszünk. Kedves testvérek, alkalmunk végén 398. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Oh, yeah.
fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizzen meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben fedhetetlenül, ami Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség Isten velünk viszontlátásra!